Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapra kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 41. verstől a 48-ig a következőképpen. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Meg van írva, és ez az én házam, imádság háza legyen. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Urunk, szenteld meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! A Mester maga mondja, nem azok öröklik az Isten országát, akik azt mondogatják, Uram, Uram. Azok öröklik az Isten országát, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. De honnan tudjuk meg azt, vagy tudhatjuk meg, hogy mi az akarata annak az Istennek, aki teremtette ezt az egész világ mindenséget? Onnan, hogy figyelünk az Isten tanítására. Mert az Isten tanít minket. Tanít minket igéjén keresztül, titokzatosan tanít minket a szentségeken keresztül, és tanít minket a világon keresztül is. Azokon az embereken keresztül, akik körülvesznek minket. Tanít minket a családunkon keresztül. Férjünkön, feleségünkön, barátainkon, gyermekeinken keresztül. Nem elég a hit, szükséges a cselekedet is. Nem elég nagyon hinni, nem elég kegyesen hinni, cselekedni is kell. Talán fel kellene eleveníteni azt a régi igazságot, hogy a szolgálat, mindenféle szolgálat legelső lépcsőfoka a tanítás. Ne gondoljon senki vastag könyvekre. Sokkal inkább arról van szó, hogy a legegyszerűbb tanítás az mindig a példaadás. Amit a gyermek elé élnek a szülei, az lesz számára az etalon, a mérvadó. Ha a szülők azt mondják, kisfiam, vedd el nyugodtan, akkor elveszi. Ha tisztességre, ha becsületre nevelik, akkor tisztességes és becsületes lesz nagy valószínűséggel. Aki dolgos, becsületes családban nő fel, ahol nem hajszolják a teljesítményt, de számon kérik, és elismerik azt, ott nagy valószínűséggel nemes lelkű, a közösségért élni tudó és élni akaró emberek nevelődnek. Amelyik családban pedig nyilvánvaló az érdek, nos, ott egészen más típusú emberek fejlődnek. Ahol folyamatosan becsapják egymást kis és nagy dolgokban, ahol nincs meg az érzelmi biztonság, ahol az emberek kínosan vigyáznak arra, hogy mit mondanak egymásnak, ott nem növekedhet a jó. Ami növekszik, az az önzés, a másik ember kizárása a közösségből. A szolgálat legelső lépcsőfoka tehát a tanítás. Tudni kell azt, hogy mi a cél, hova akarok eljutni. Ez a pedagógia lényege. Ha a gyermek, vagy akit tanítani akarunk, tudja azt, hogy hova akar eljutni, akkor együttműködik. Ha nem tudja, hogy hova akarjuk eljuttatni, akkor nem működik együtt, akkor unatkozik, akkor mindent csinál, de nem fogja hozni az eredményt. Nagy szomorúság, hogy oktatási rendszerünk, bár így is még az élbolyban vagyunk, ha összehasonlítjuk a világ más nagy vezető országainak a teljesítményével, azért hagy az oktatási rendszerünk kívánnivalót maga után. Mert elfelejtettük azt, hogy hova akarunk eljutni. Együtt. A gyermekkel együtt. A fokozatosság a tanításban nagyon fontos. Ahogyan régen beleírták a bizonyítványba, hogy felsőbb osztályba léphet, így van ez az Isten országában is. Valamit megtanulunk, valami életünk részévé válik, akkor a felsőbb osztályba léphetünk. Türelem. Türelem, és megint csak türelem. Enélkül nem lehet az Isten iskolájában eredményesen tanulni. Akik a magasabb osztályban vannak már, akik régebb óta keresztények, azoknak tanítaniuk kell. A tanítás felelőssége alól kibújni nem lehet. Mégis megpróbálnak. Élükön a papokkal. Miért? Azért, mert a tanításhoz idő kell. Idő egy olyan világban, amikor nincs ideje senkinek, a papnak se. Hogyan lehet akkor tanítani, ha nincs idő a beszélgetésre, egymás megértésére, megismerésére? A tanítás felelőssége alól kibújni tehát nem lehet, ha valaki ezt mégis elfelejti, és nem tanítja a következő generációt, súlyos árat kell ezért fizetni. Nem nevelték igazmondásra az embereket? Nem. Az árat most fizetjük meg. Ha nem nevelték a szülők a gyermekeket értékcentrikus látásra, akkor az a gyermek, amikor felnő, és nem tud ellenállni a világ vonzásának, amikor habzsolja a fényt, akkor nagyon hamar az ő számára a gagyi értékké válhat. Igénk arról szól, hogy bár Isten elküldte az ő fiát, hogy tanítsa az övéit, mégsem ismerte fel a békességre vezető utat az a nép, ahova küldetett. És azt mondja az ige, de most már el van rejtve ez a felismerés lehetőség a szemed elől. Ilyen az Isten országa. Az ő igazsága jelen van, de nem mindig nyilvánvaló. Ha a történelem ura úgy akarja, úgy kívánja, akkor időnként megnyilvánul az ő igazsága. A történelem ura nem akar ajtóstul a házba rontani, a történelem ura szelíd. Életünkben kétszer, talán háromszor szólít meg minket. Szelíden. Mert az Isten tudja, amit mi nem, hogy a hit önkéntességen kell, hogy alapuljon. ha egy olyan világ alakul ki, ahol nem figyelnek oda az Istenre, akkor abban a világban nem figyelnek egymásra sem az emberek. Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy akkor eredményes ez a világ, ha kölcsönösség van benne. Minden szép és jó kialakulásának az alapja a kölcsönösség. Egy-két éve jelent meg egy német szerzőnek a könyve, Wolfgang Englernek hívják, egy szociológusról van szó. A könyvének a címe az Lüge als Prinzip, vagyis hazugság, mint alapelv. És nagyon szép példákat hoz, és azt mondja, hogy ebben a világban minden hazugságra épül. Ilyen példamondatokat lehet olvasni benne, amit mi is ismerünk a reklámokból. Az önpénze a mi bankunknál a legnagyobb biztonságban van. A mi autónk a legjobb a piacon. Ez a termék nem tartalmaz káros anyagokat. Aztán, hogyha szűkítjük a kört, akkor kiderül, hogy hasonló hazugságok, csúsztatások sokasága jelen van a mi életünkben is. Átszövi azt. Például a házastársak kommunikációjában. Valami bajod van? Nem, nincs semmi bajom. Barátnők egymás közt. Van időd? Persze van időm, csak mondjad. És közben már rohanna máshová. Vagy vendégségben. Jaj, nagyon finom volt ez a vacsora. Az Isten országában a kölcsönösség nagyon fontos. A Krisztus akarata szerint. Mert a Krisztus akarata szerinti kölcsönösség egészen más kapcsolatrendszert jelent. A Krisztus tanítása, a Krisztus akarata szerinti kapcsolatrendszer azt jelenti, hogy a közösségben, ha valamit teszek, akkor azért teszem, mert számomra fontos nem csak a közösség jelene, sokkal inkább a közösség jövője. Ha jól tanítjuk a gyermekeinket, akkor megtanulják otthon azt, hogy amit kaptak a szülőktől, azt nem a szülőknek kell visszaadni, hanem az ő gyermekeiknek. Ez a diakóniai gondolkodás. Nem azokkal kell jót tennünk, akik velünk jót tettek. Azokkal kell jót tenni, akik esetleg nem is várják. És meg kell természetesen győződni afelől is, hogy ennek a befektetésnek lesz majd egy diakóniai eredménye is. Azaz ők is tovább adják azt a jót. Így emelkedik a közösség, így javul a világ, így szépül az embervilág. De ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, akkor nem fordul előre a világ kereke. A krisztusi ember az az ember, aki Krisztus tanítása szerint éli az életét. Az ő tanítása alapján tájékozódik. A krisztusi ember tudja azt, hogy térbe és időbe bezárt. Tudja azt, hogy ennek ellenére, hogy nevetséges, rövidke, 60, 70, 80, ki tudja hány esztendő jut neki, tudja azt, hogy örökké valóságra teremtett lény. És ezért a keresztény ember nagy lelkű az idővel kapcsolatban. A keresztény embernek van ideje a másikra. Meghallgatja. Vannak olyanok, akik nagyon szívesen támogatnak közösségi projekteket, de nem a sajátjukból. A saját energiájukat, a saját idejüket, a saját financiális lehetőségeiket nem áldozzák oda a közösségért. Nyomorúság ez, hiszen nem is gondoljuk, hogy nagyon kicsi dolgokkal milyen nagy örömöket lehet szerezni. Látogatás, egy meghívás, egy beszélgetés, a másik meghallgatására áldozott fél órácska óriási erőket szabadíthat fel mindkét félben. Sok keresztény ember életét azért nem találják vonzónak, mert ezek a keresztény emberek csak maguknak élnek. Elzárkóznak a bűnös világtól, ahelyett, hogy életük sóként feloldódna, és ízt adna a környezetnek. Mit mond a mester? Azt mondja, ti vagytok a föld sója. És ők ehelyett zárt közösségben egymást szeretgetik. És aztán idővel marják egymást, mert koncentrálódik a só. Törvényeskedésben, képmutató ítélkezésben. Természetesen a kegyesség látszatára azért kínosan ügyelnek. A valódi kereszténység az igazságra alapul, az Isten igazságára. Ha a keresztény ember nem vállalja fel a hivatását, nem oldódik fel, nem ad ízt a világnak, nem tanít, akkor megtörténik az, amit Jézus abszurd kijelentése takar, hogy a romlott sót kidobják és eltapossák. Értéktelenné válik. Az értékünket tehát az adja meg, hogy mennyire tudunk ízt adni a világban. Szeretni ezerarcúan lehet. De a szeretet egyetlen egy gyökérből fakad, az áldozatból. Ki mennyire képes áldozatot hozni, attól függően tapasztalja meg a szeretet magasságait, mélységeit, szélességét és hosszúságát. A tanítás tehát nagyon fontos. Ha nem tanítunk, akkor elvesztünk. A kérdés az, hogy mit tanítunk? Életszerű dolgokat? Vagy élettelen lexikális tudást? Tanítjuk-e azt, hogy van több is, mint az evés és az ivás? Tanítjuk-e azt, hogy ez az élet nem ér véget a halállal? Vagy elfogadjuk a világ igazságait? Istennek úgy volt tetszésére, hogy ezt az egy világot egységre teremtette, és ebben az egy világban egymásra vagyunk utalva. Mások vagyunk, de mégis egymásra utaltak. És az egymásra utaltságban áldozatot kell hoznunk egymásért. Az ember sokszor hozott már óriási áldozatot céljaiért, a cél viszont sosem kívánhat embertelen áldozatot. Amikor valaki mindenen és mindenkin átgázol, akkor az a cél, az nem lehet szép, az nem lehet jó, az a cél azonnantól kezdve ördögi. Ha etikus eszközökkel nem tudom elérni a célt, akkor az a cél etikátlan. A mester haláláig menően engedelmeskedett az atyának. Példát adott, hogy a legnagyobb erő a szeretet, melyet még a halál sem képes megtörni. Aki a szeretetre alapozza az életét, az ha meghal, akkor is él. De aki elveti a szeretetet, az már akkor is halott, amikor még lélegzik, mozog, szaladgál a világban, és azt hiszi, hogy ő él. Mi az Isten akarata tehát? Mit tudhatunk meg az ő tanításából? Elsősorban azt, hogy építsük az emberi közösséget. Számtalan politikai ideológia próbálta már ezt a nemes célt megvalósítani, olykor nemtelen eszközökkel is, de nem sikerült. Egyféleképpen lehet emelni a világot, a másik embert. Ezt úgy hívják kicsit, konzervatív csengésű szóról van szó,
Szolgálat.
Csupa
nagy betűvel. Szolgálat.
Amire elhívott az Isten. Mert ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Nem magunktól.
Föl kell tenni a kérdést, hogy mire.
És aki megtalálja a választ, annak hívása, hivatása van. És akinek hivatása van, az tudja már, hogy hova akar eljutni az Isten szerelmével. Tudja, hogy küzdenie kell, de azt is tudja, hogy ebben a küzdelemben nincs fölöslegesen kimondott szó, vagy értelmetlen jó cselekedet. Bármennyire is hatástalannak tűnik, az Isten tetszése szerinti áldozat idővel meghozza a gyümölcseit. Persze, ami kétségbe esetten, a formát erőltetjük rá a fiataljainkra, a tartalom helyett, addig elmarad az áldás. Amíg azt látják, hogy tradíciónak azt tartjuk, hogy őrizzük a hamut, holott az igazi tradíció nem ez, hanem a láng továbbadása, addig nem lesz változás. Kétségbejtő a kereszténységen belül, ahogyan sok szülő természetellenes kegyességgel, dogmatikus vagy ultrapietista, ebből a szempontból most ez teljesen mindegy, idomítja a gyermekeit a maga kigondolta életidegen elvárásainak megfelelően. Az Isten országa azonban egészen más. Totaliter aliter. Az Isten országa a szeretet maga. Mert minden elmúlik, de egy valami megmarad. Ez pedig a szeretet. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, hálát adunk, hogy kegyelmedet sokszor és sokféleképpen elérhetővé tetted. Hálát adunk azért a helyért, amelyen összegyülekezhetünk. Hálát adunk a vasárnap csendjéért, amelyben igédet hallgathatjuk. Ébresz bennünk hitet, hogy megbecsüljük ezeket a helyeket és alkalmakat, felismerjük és elfogadjuk azt, amit békességünkre készítettél az Úr Jézus Krisztus által. Amen.